22. fejezet. Újabb folyosó, újabb vonulás, de ezúttal már gyorsabban mozog a sor. A látogatásból senki nem szeretne elmulasztani akár egyetlen másodpercet is. A folyosó hatalmas váróterembe torkollott, amelyben fapad volt a falhoz erősítve. Újabb hosszú várakozás következett, majd olvasni kezdték a neveket. Danny a falra szögezett hirdetményeket próbálta kisilabizálni. Több tábla is taglalta a kábítószer veszélyeit, illetve annak következményeit, mind a rabokra, mind a látogatókra vonatkozóan, ha megpróbálnának átadni egymásnak valamit a látogatás alatt. Volt egy közlemény az egymás terrorizálására vonatkozó rendszabályokról, meg a diszkriminációról. Danny megkínlódott ezzel a szóval, de a jelentését akkor sem értette, amikor a végére jutott. Majd látogatás után megkérdezi Nicktől határozta el. Majdnem egy teljes óra telt el, mire a hangos beszélőn bemondták a Cartwright nevet. Danny fölpattant, és elindult a Schmasser után az apró gardrobszobába, ahol szétterpesztett lábbal föl kellett állnia egy kis fadobogóra. Itt egy másik Schmasser, akit addig sosem látott, minden addiginál alaposabban megmotozta. A nagy el figyelmeztette, hogy a szokottnál is alaposabb lesz a tapizás, az elején is, meg a végén is, mert a látogatók gyakran próbálnak meg becsempészni kábítószer, pénzt, kést, sőt, még pisztolyt is. A motozás végeztével a börtönőr sárga válszíjat tett Dennyre, ez jelezte, hogy nem látogató, hanem elítélt. A szíj kicsit emlékeztetett arra, amit az édesanyja adott rá, amikor biciklizni tanult. Ezután bevezették a legnagyobb terembe, amit a Belmarsba való megérkezése óta látott. Jelentkezett a jó egy méter magas dobogón álló asztalnál, ahol egy újabb börtönőr kikereste a nevét egy újabb listán, majd közölte, a látogatója az E9-esnél várja. 7 A G betűkkel jelölt, hosszú sorban állították fel az asztalokat és a székeket. A raboknak a padlóhoz csavarozott piros székeken kellett helyet foglalniuk, látogatóik pedig az asztal túloldalán ültek, zöld székeken, amelyek szintén mozdíthatatlanul le voltak csavarozva, hogy az őrök könnyebben szemmel tarthassák a rajtuk ülőket a szabályos sorban. Rájuk szegeződött a fejük fölött zümmögő, zárt láncú kamerák tekintete is. Danny a sorok között lépkedve egy galériát is észrevette, ahonnan szintén börtönőrök figyelték az elítélteket és látogatóikat. Az eljelű sorhoz érve keresni kezdte Beth-t. Amikor végül megpillantotta az egyik zöld széken, rátöbbent, hogy már el is felejtette, milyen gyönyörű. Hiába ragasztotta ki a fényképét a cellafalára. Bethnek valami csomag volt a karján, és ez meglepte Dannyt, hiszen tudta, hogy a látogatók nem hozhatnak szeretteiknek semmiféle ajándékot. Beth is észrevette a vőlegényét, és fölpattant. Danny meggyorsította lépteit, hiába figyelmeztették előtte többször is, hogy ne fusson. A karjába zárta Beth-t, mire a csomag fölsírt. Danny hátra lépett, és megpillantotta Chrissit. Gyönyörű, mondta döbbenten, és karjába vette a kislányát. Elszánta nézett Beth-re. Mire ő is megértené, hogy az apja börtönben van, kijutok innen. Hogyva? Mikor? Egyszerre kezdtek beszélni. Bocs, mondta Danny, mondd előbb te. Beth meglepett arcot vágott. Miért beszélsz ilyen lassan? Danny leült a piros székre, és mesélni kezdett Bethnek a cellatársairól. Közben neki látott a mars szeletnek, meg a dobozos diétás kólának, amit Beth a kantinból hozott neki. Efféle luxus cikkekben nem volt része azóta, hogy bezárták a Belmarsba. Nick írni-olvasni tanít, mondta, a nagy L pedig arra, hogy kell túlélni a börtönt. Várt egy kicsit, látni akarta, hogy reagál Beth. Milyen szerencséd van, hogy ebbe a cellába kerültél, mondta a menyasszonya. Danny erre még nem gondolt, de most hirtelen rádöbbent, hogy hálával tartozik Mr. Jenkinsnek. És mi újsága Bacon Roadon? Kérdezte, és megérintette a lábával Beth lábát. Néhány helyi lakos aláírásokat gyűjt, hogy kérvényezzék a szabadlábra helyezésedet, és a Bow Road-i metroállomás falára festék szóróval fölírták, hogy Danny Cartwright ártatlan. Senki sem próbálta letörölni a feliratot, még az önkormányzat sem. Danny csüngött Beth szavain, és közben már a negyedik mars csokinál, meg a harmadik diétás kólánál tartott, mert tudta, hogy ilyesmit úgysem vihet föl a cellába. Danny szívesen dajkálta volna Krisztit, de a kislány elszunnyadt Beth karjában. A gyermeke láttán még jobban megerősödött az elhatározása, hogy megtanulja a betűvetést. Válaszolnia kell Mr. Redmayne minden kérdésére, hogy fölkészülhessen a fellebb viteli tárgyalásra, és meg kell lepnie Beth-t azzal, hogy ő válaszol a leveleire. Kérjük a látogatókat, hogy távozzanak, szólalt meg a hangos beszélő. Danny fölpattant, és megnézte a fali órát, majd azon tűnődött, hogy telhetett el ilyen gyorsan az idő. Ez volt élete legrövidebb órája. Lassan fölállt, gyöngéden karjaiba zárta Beth-t, és megcsókolta. Önkéntelenül is eszébe jutott, hogy ez a leggyakoribb módja a drogok átadásának, és hogy épp ezért árgus szemekkel nézik őket az őrök. Olyan is előfordult, hogy egyes rabok lenyelték az anyagot, hogy a motozásnál ne találják meg náluk. Isten veled, kedves, mondta Beth, miután kibontakozott a vőlegénye öleléséből. Isten veled, mondta kétségbe esett hangon Danny. Jaj. Majd elfelejtettem, tette hozzá, és előhúzott a farmer zsebéből egy papírdarabot. De átadni már nem tudta Bethnek, mert azonnal ott termett egy őr, és kikapta a kezéből. Semmit sem adhatnak át egymásnak a látogatás alatt, Cartwright. De ez csak, kezdte Danny. Semmi de! Ideje indulni a kisasszony. Danny sóvárokban nézett a kislányukkal együtt távolodó Beth után, amíg csak el nem tűnt a szeme elől. Ki kell jutnom innen, mondta jó hangosan. A börtönőr széthajtogatta a levélkét, és elolvasta Danny Cartwright Bethnek írt első szavait. Nem sokára újra együtt leszünk. A fickó értetlen, aggodalmas arccal nézte a papírt. Hátul és oldalt rövid? Kérdezte a székben helyet foglaló vendégtől Louise. Nem, suttogta Danny. Olyan frizurát szeretnék, mint az előző vendégé. Annak ára van, mondta Louise. Mennyi? Amennyit Nick fizet. Havi 10 szál. Danny előhúzott a farmer zsebéből egy bontatlan csomag Marlborót. Mostanra és a jövő hónapra, mondta. Ha rendes munkát végez. A borbély elmosolyodott, Danny pedig visszadugta a cigarettát a zsebébe. Louise lassan körbejárta a széket, és egyszer-kétszer megállt, hogy különböző szögekből jól megnézze magának Danny fejét. Végül előadta a szakvéleményét. Először is meg kell növesztenie a haját, és hetente 2-3-szor meg kell mosnia, mondta. Nicknek egyetlen hajszála sem áll csálén, és a tarkójánál kissé göndörödik a haja, folytatta, és megállt Danny háta mögött. Ezen kívül minden nap meg kell borotválkoznia, és a barkóját sokkal rövidebbre kell vágnia, ha úri embernek akar kinézni. Még egyszer körbejárta vendégét, majd hozzátette. Nick bal oldalt választja el a haját, nem jobb oldalt, úgyhogy ennyi különbség biztosan lesz. Meg aztán egy árnyalattal világosabb is a haja, mint a magáé, de ez egy kis citromlével orvosolható. És meddig fog ez tartani? Kérdezte Danny. 6 hónap, nem több. De legalább havonta egyszer el kell jönnie, tette hozzá Louise. Nincs más programom, mondta Danny. Írjon be minden hónap első hétfőjére, mert a fellebb viteli tárgyalásra készen kell lennünk. Az ügyvédem szerint számít, hogy néz ki az ember a vádlottak padján, és én inkább zsarunak akarok kinézni, mint bűnözőnek. Agyafurt fickó, ez a maga ügyvédje, mondta Louise, majd zöld hajvágó kendőt terített Dannyre, és kezébe vette a hajnyírógépet. 20 perc elteltével alig észrevehető változás állt be. Ne feledje, figyelmeztette újra Louise, miközben a kedves vendég elé tartotta a tükröt, és lesöpört néhány hajszálat Danny válláról, hogy minden reggel borotválkoznia kell, és hetente legalább 2-szer sampont is kell, hogy lásson a haja. Csak így mehet át a mustrán, hogy Nick egyik kedvenc kifejezésével éljek. Vissza a cellákba, kiáltotta el magát Mr. Hagen, A börtönőr nagyot nézett, amikor meglátta, hogy a két elítélt között egy 20 szál cigarettát tartalmazó felbontatlan csomag cserél gazdát. Újabb kuncsaftot talált az alternatív szolgáltatásaira, Louise? Kérdezte vigyorogva. Danny és Louise hallgatott. Pedig magáról nem gondoltam volna, hogy homokos Cartwright, mondta Hagen. Huszonharmadik fejezet. A percekből órák, az órákból napok, a napokból hetek lettek. Lassan csordogált Danny életének leghosszabb éve, de, amint arra Beth rendszeresen emlékeztette, nem ment egészen pocsékba. Hiszen a vőlegényét már csupán néhány hónap választotta el attól, hogy hat tárgyból letegye, illetve Nick szóhasználatával élve, abszolválja a 10. osztály utáni záróvizsgát. Mentora biztos volt benne, hogy Danny könnyedén veszi majd az akadályokat. Beth megkérdezte, melyik tárgyakból készül emelt szintű érettségire. Addigra már rég szabad leszek, ígérte Danny. De szeretném, ha azért levizsgáznál, erősködött Beth. Beth minden hónap első vasárnapján eljött Dannyhez a kis Krisztivel. Az utóbbi időben már nem igen tudtak másról beszélni, mint a közelgő fellebbviteli tárgyalásról, pedig még nem is volt kitűzve az időpontja. Beth elmondta, hogy Mr. Redmayne változatlanul új bizonyítékok után kutat, mert beismerte, hogy anélkül nem sok esélyük van. Danny nemrég olvasott egy belügyminisztériumi jelentést, amely szerint az életfogytiglani börtönbüntetésüket töltők fellebbezéseinek 97%-át elutasítják, és a fennmaradó 3% büntetését is csak kis mértékben csökkentik. Danny próbált nem is gondolni arra, mi lesz, ha elutasítják a fellebbezését. Mi lesz Beth-vel és Krisztivel, ha neki le kell ülnie még 24 évet? Beth soha nem hozta szóba a témát, de Danny magában már eldöntötte, hogy nem ítélheti mindhármukat életfogytiglanra. Ő két kategóriába sorolta az életfogytosokat, azokra, akik teljesen elvágják magukat a külvilágtól, semmi levél, semmi telefon, semmi látogatás, és azokra, akik életük végéig terhére vannak a családjuknak, mint egy ágyhoz kötött rokkant. Ő már tudta, melyik utat fogja választani, ha elutasítják a fellebbezését. Dr. Beresford autóbalesetben meghal, harsogta a Mail on Sunday szallag címe. A cikkből a lap olvasói megtudhatták, hogy Lawrence Davenport csillaga a leáldozóban van, és a recept producerei úgy döntöttek, ki kell írni őt a forgatókönyvből. A tervek szerint Davenport egy részeg sofőr által okozott, tragikus kimenetelő autóbalesetben leli halálát. A mentő a saját kórházába viszi, ahol Petál nővér, akit a doki nemrégiben ejtett, amikor kiderült, hogy babát vár, próbálja megmenteni az életét, de nem sikerül. Spencer Craig dolgozó szobájában ekkor megcsörrent a telefon. Nem lepte meg, hogy Gerald Payne van a vonal másik végén. Láttad a lapokat? Kérdezte Payne. Igen, mondta Craig. Őszintén szólva nem lep meg. A nézettségi mutatóik az elmúlt évben egyre gyászosabbak lettek, úgyhogy nyilván megpróbálnak bedobni valamit, hogy életet leheljenek a sorozatba. De ha Larryt kirúgják, nem fog egy könnyen új szerepet találni, aggodalmaskodott Payne. Az pedig nem lenne jó, ha megint elkezdene piálni. Nem hiszem, hogy ezt telefonon kellene megbeszélnünk, Gerald. Találkozzunk valamelyik nap. Craig kinyitotta a határidő naplóját, és több üres napot is talált. Mintha mostanában nem özöllenének úgy a megbízások, mint azelőtt. A rendőr, aki behozta az új őrizetest, kipakolta a pultra a férfinál talált holmikat, az ügyeletes őrmester pedig bekörmölte a holmikat a szolgálati naplóba. A leltárban egy injekciós tű, egy fehér anyagot tartalmazó kistasak, egy gyufás katuja, egy kanál, egy nyakkendő és egy 5 fontos bankjegy szerepelt. Van nála valami igazolvány? Kérdezte az ügyeletes. Nincs, felelte a fiatal rendőr, és a padon heverő magatehetetlen emberre pillantott. Choringer, mondta. Mi értelme az ilyet börtönbe dugni? A törvény az, törvényfiam, a mi munkánk az, hogy végrehajtsuk, nem az, hogy kétségbe vonjuk. Göringer, ismételte a fiatal rendőr. Ahogy közelgett a fellebb viteli tárgyalás, Danny a hosszú, álmatlan éjszakákon egyre nehezebben tudta kiverni a fejéből Mr. Redmayne tanácsát, melyet az elsőfokú tárgyalás során adott neki. Egyre ott motoszkált az agyában, hogy ha a bűnösnek vallotta volna magát halált okozó testi sértésben, csak 2 évet kellett volna ülnie. Akkor pedig már csak 12 hónapja lenne hátra. Igyekezett a Monte Cristo grófjáról írandó fogalmazására koncentrálni, ez volt ugyanis a záró vizsgára az egyik kötelező olvasmány. Arra gondolt, hogy talán ő is megszökhetne, mint Edmond Dantès. De aztán belátta, hogy az első emeleti cellából nemigen lehet alagutat ásni, és a tengerbe sem vetheti magát, hiszen a Belmarsh nem szigeten van. Tehát ha elutasítják a fellebbezését, vajmi kevés reménye marad, hogy bosszút álljon 4 ellenségén. Nick a legutóbbi fogalmazását 73%-ra osztályozta, és ezt a megjegyzést fűzte hozzá: neked nem kell megszöknöd, mint Edmond Dantének, mert muszáj lesz szabadon engedniük. Dannynek most az jutott az eszébe, milyen jól megismerték egymást az eltelt 1 év alatt. Tulajdonképpen több órát töltött együtt Nickkel, mint Bernievel egész életében. Az új rabok közül néhányan testvéreknek hitték őket. Egészen addig, amíg Danny ki nem nyitotta a száját. Hát igen. Az még el fog tartani egy ideig, mire ez a különbség is eltűnik. Egy csöppet sem vagy butább nálam, mondogatta neki folyton Nick. Sőt, ha matekról van szó, már is te vagy a tanár. Danny fölnézett a fogalmazásából, mert hallotta, hogy fordul a kulcs a zárban. Mr. Pascoe nyitotta ki az ajtót, és beengedte az óramű pontossággal érkező nagy elt. A közhelyeket még gondolatban is került, jutott eszébe Dannynek Nick intelme. A nagy el szó nélkül lerogyott az ágyára, Danny sem mondott semmit, folytatta az írást.
Hírt hoztam neked, kölyök,
mondta a nagy el, miután becsapódott az ajtó. Danny letette a tollát. Nem minden napos esemény volt, hogy a nagy el társalgást kezdeményez, általában maximum gyufát kért.
Belebotlottál valaha egy Mortimer nevű fasziba?
Danny szíve hevesen kalapálni kezdett. Igen, nyögte ki nagy nehezen. Ott volt a borozóban, amikor Bernit meggyilkolták, de a bíróságon nem jelent meg.
Hát itt megjelent,
mondta a nagy el. Hogy érted ezt?
Pontosan úgy, ahogy mondom, kölyök. Ma délután vették fel a kórházba. Valami gyógyszer kellett neki.
Danny már megtanulta, hogy ha a nagy el lendületbe jön, soha ne vágjon a szavába, mert lehet, hogy utána 1 hétig nem lehet szavát venni.
Megnéztem az aktáját,
folytatta a nagy el.
A kategóriás drogbirtoklása 2 év. Úgyhogy az az érzésem, törzs vendég lesz a kórházba.
Danny még mindig nem szólt közbe, de a szíve, ha lehet, még szaporábban vert.
Na most én nem vagyok olyan észkombány, mint te vagy Nick, de nem kizárt, hogy szállítani tudom neked az új bizonyítékot, amit az ügyvédeddel kerestek.
Te aranyból vagy, lelkendezett Danny.
Ja, sár aranyból,
vágta rá a nagy el.
De azért ébresz föl, ha visszajön a haverod, mert az az érzésem a változatosság kedvéért, most én taníthatok nektek valamit.
Spencer Craig egyedül szorongatta a viszkis poharát a képernyő előtt. Lawrence Davenport utolsó epizódját nézte a receptben. 9 millió honfitársával együtt volt szemtanúja annak, amikor dr. Beresford elpihegte a kezét szorító petálnővérhez intézett utolsó szavait. Te jobbat érdemelsz! A Szappan opera több mint 10 éve nem csábított a képernyő elé annyi embert, mint ezzel az epizóddal. A végén dr. Beresford koporsóját leengedték a sírgödörbe, amelynek szélén ott zokogott petálnővér. A producerek nem törődtek Davenport rajongóival, és nem hagytak esélyt arra, hogy az orvostudomány esetleg csodát műveljen. Craignek rossz hete volt. Tobit ugyanabba a börtönbe vitték, ahol Cartwright is ül, Larry elvesztette a munkáját, és aznap délelőtt még Cartwright feljebb viteli tárgyalásának napját is kitűzte a bíróság. Csak hónapok múlva esedékes, de vajon milyen lelki állapotba kerül addigra Larry? Erről nem is beszélve, hogy Toby megtörhet, és akkor egy belövésért bárkinek elfecsegi, mi történt valójában azon az estén. Craig fölállt az íróasztalától, odalépett az egyik iratszekrényhez, amelyiket csak ritkán nyitotta ki, és végignyálaszta a régi ügyei archívumát. 7 egykori ügyfele aktáját húzta elő, akik valamennyien a Belmarsban kötöttek ki. Egy bő órán át tanulmányozta a 7 esetet, és egyértelműen kiderült számára, hogy a munkára, amivel meg akar bízni valakit, csak egyetlen alkalmas jelölt van.
Az emberünk kezd locsogni,
jelentette a nagy el. A Dunlop Armsban töltött estét említette már? Kérdezte Danny.
Nem, de ahhoz még korán van. Idővel megered majd a nyelve.
Mitől vagy ilyen biztos benne? Kérdezte Nick.
Attól, hogy van valami, amire szüksége van, és a tisztességes csere nem rablás.
És mi az a valami? Tudakolta Danny. Soha ne tegyél föl olyan kérdést, amire nem kell tudnod a választ, szólt közbe sietve Nick.
Rafkos csóka ez a te Nick haverod,
jelentette ki a nagy el. Szóval, mit tehetek magáért, Mr. Craig? Inkább úgy mondanám, hogy mit tehetek én magáért. Nem éném, hogy így állna a helyzet, Mr. Craig. 8 éve rohadok itt, és maga ez alatt le se szart, úgyhogy ne cseszegessen itt engem. Tudja jól, hogy 1 órai díját sem tudom kifizetni. Mi lenne, ha a tájra térne, és elárulná, mit keres itt? Míg Kevin Leach-et lehozták az ügyvédi beszélőre, Spencer Craig gondosan ellenőrizte, nincs-e bepoloskázva a helyiség. Az angol jogban szent és sérthetetlen az ügyvéd és ügyfele között elhangzottak bizalmas jellege, az ennek megsértésével szerzett bizonyítékot a bíróság automatikusan elfogadhatatlannak ítéli. Craig ezzel együtt tudta, hogy kockázatot vállal, de az a kilátás, hogy hosszú időn át Leach-féle alakokkal lesz összezárva, még kevésbé volt kecsegtető. Megvan mindene? Kérdezte Craig, aki gondosan elpróbálta a beszélgetés minden egyes mondatát, mintha csak a koronatanú kikérdezésére készülne. Megvagyok, mondta Leach. Nincsenek nagy igényeim. Kijön a csatárláncos rakodónak járó heti 12 fontból? Mit már mondtam, megvagyok. De zseppénzt senki nem küld magának, és 4 éve látogatója sem volt. Jól informált, mint mindig, Mr. Craig. 2 éve még csak nem is telefonált. Mióta Macy nénikéje meghalt. Mire akar kiukadni, Mr. Craig? Elképzelhető, hogy Macy néni hagyott magára valamit a végrendeletében? Ugye miért tette volna? Azért, mert van egy barátja, akinek maga tudna segíteni. Miben? Macy néni barátjának van egy kis problémája. Ne kerteljünk, nagyon vágyik valamire, és pedig nem csokoládéra. Hadd találjam ki, heroin, crack vagy kokain? Már is eltalálta, mondta Craig, és rendszeres ellátmány kell neki. Mennyire rendszeres? Napi. És mennyit hagyott rá Macy néni erre a jelentős kiadásra, nem is beszélve a kockázatról, hogy elkaphatnak? 5000 fontot, mondta Craig, de a halála előtt még kiegészítette a végrendeletét egy záradékkal. Hát találjam ki, nem kapom meg egyszerre az egészet. Nehogy egyszerre elköltse. Még hallgatom. Macy néni remélte, hogy heti 50 font elég lesz ahhoz, hogy a barátjának ne kelljen máshol keresnie, amire szüksége van. Mondja meg neki, hogy ha fölkerekíti 100-ra, talán meggondolom. Azt hiszem, közölhetem a nevében, hogy elfogadja a feltételeit. Szóval, hogy hívják Macy néni barátját? Toby Mortimer. Mindig kívülről haladunk befelé, mondta Nick. Ezt az egyszerű aranyszabályt kell észben tartani. Danny kezébe vette a műanyag kanalat, és lapátolni kezdte a vizet, amit Nick a tálkájába engedett a csapból. Nem jó, mondta Nick. A leveses tálkát mi, művelt angolok, mindig magunktól elfelé döntjük meg, és ebbe az irányba mozgatjuk a kanalat is. Megmutatta, hogyan kell. És soha ne szürcsölj! Egy hangot se akarok hallani, amíg levest eszel. Erre Beth is mindig panaszkodott, mondta Danny.
Meg én is,
szólalt meg az ágyán mozdulatlanul heverő nagy el. Bethnek igaza volt, mondta Nick. Vannak országok, ahol a szürcsöléssel azt jelzik, hogy ízlik a leves, de Anglia nem tartozik közéjük. Azzal elvette Danny elől a tálkát, és műanyag tányért tett a helyére, amelyen volt egy vastag szelet kenyér, meg egy adag sült bab. Most pedig képzeld azt, hogy a kenyér báránybolda, a sült bab pedig borsó.
És szósz helyett mi van?
Kérdezte a nagy el. Hideg, kincstári marhaszósz, felelte Nick. Danny kezébe vette műanyag kését villáját, jól megmarkolta őket, és a hegyük a plafon felé mutatott. Próbáld meg észben tartani, mondta Nick, hogy a késed meg a villád nem indító állványon lévő rakéta, tehát nem kell égnek meredniük, mintha kilövésre várnának. És abban is különböznek a rakétáktól, hogy mindig újra meg kell tankolni őket, ha visszajönnek a földre. Azzal Nick is kezébe vette saját kését és villáját. És megmutatta, hogy kell fogni őket. Ez nem természetes, állapította meg azonnal Danny. Rövidesen megszokod, mondta Nick, és ne feledd, hogy a mutató ujjadat az evőeszköz felső oldalán kell tartanod kinyújtva. A kést villát nem a hüvelyk és mutató ujjad közé kell fogni, mint a tollat. Danny Nick útmutatásainak megfelelően átrendezte az ujjait, de még mindig eléggé nyakatekertnek találta az evőeszközök előkelő fogását. Most pedig úgy edd meg ezt a szelet kenyeret, mintha bárányborda lenne.
Hogyan parancsolja, uram? Mordult fel a nagyel. Közepesen átsütve, vagy véresen?
Ilyet csak akkor kérdeznek, ha bifsteket rendelsz, mondta Nick. Báránybordánál soha. Danny neki látott a szelet kenyérnek. Nem jó, állította le újra Nick. Vágd a húst, nem arcangold, és kis falatokban egyél. Danny végrehajtotta az utasítást, de már vágta is le a következő darab kenyeret, miközben még az első falatot rágta. Nem! Mondta határozottan Nick. Amíg rágsz, tedd a tányérre a kést meg a villát, és csak akkor vedd kézbe újból, ha lenyelted a falatot. Danny lenyelte az első falat kenyeret, majd alányult a villájával a babnak. Nem, nem, nem! Harsant Nick hangja. A villa nem lapát. Föl kell szúrni rá mindent, még a borsót is. De hát úgy estig itt fogok ülni, mondta Danny. És ne beszélj tele szájjal, felelte Nick. A nagy el megint fölmordult, de Danny ügyet sem vetett rá. Levágott egy újabb kenyérdarabot, a szájába tette, majd visszahelyezte a kését villáját a tányérra. Jól csináltad, de jobban rágd meg a húst, mielőtt lenyelnéd, mondta Nick. Jusson eszedbe, hogy ember vagy nem állat. Ez a megjegyzés hangos böffenésre késztette a nagyelt. Danny, miután megrágta és lenyelte a kenyeret, megpróbált felszúrni pár babszemet a villájára, de folyton elszöktek. Végül feladta. Nicknek csak annyi hozzáfűzni valója volt, hogy ne nyald le a kést.
A seggemet viszont kinyalhatod, ha akarod, kölyök, mondta a nagyel.
Eltartott egy ideig, mire Danny befejezte szerény vacsoráját, és letette a kést villát az üres tányérra. Ha végeztél, tedd szorosan egymás mellé a kést meg a villát, mondta Nick. Miért? Kérdezte Danny. Mert ha étteremben eszel, a pincér ebből fogja tudni, hogy elviheti a tányért. Nem igen járok én étterembe, ismerte be Danny. Akkor majd én meghívlak titeket Beth-szel vacsorázni, ha kiszabadulsz.
És én?
Kérdezte a nagy el.
Engem is meghívsz?
Nick rá se hederített. Ideje tovább lépnünk, jelentette be, jöhet a desszert. A puding? Kérdezte Danny. Nem. Nem puding, hanem desszert, ismételte Nick. Ha étterembe mész, először csak az előételt meg a főételt rendeled meg, a desszert lapot csak akkor kéred, ha azokkal már végeztél. Egy étteremben két étlap van, csodálkozott Danny. Nick mosolyogva egy vékonyabb szelet kenyeret tett Danny tányérjára. Ez egy sárga barac lepény, mondta.
Persze nekem meg Cameron Diaz melegíti az ágyamat,
nyögte be a nagy el. Danny és Nick most már elnevette magát. A desszertet a kis villával kell enni, mondta Nick. Ha viszont krém brülét vagy fagylaltot rendelsz, a kiskanalat vedd a kezedbe. A nagy el hirtelen fölült az ágyán.
Mi értelme ennek az egésznek, basszátok meg?
Háborgott.
Nem étteremben vagyunk, hanem sitten. Ez a kölyök 20 évig semmi más nem fog zabálni, csak az itteni moslékot.
Nick ezúttal sem vett tudomást róla. Holnap megmutatom, hogy kell megkóstolni a bort, ha a pincér tölt egy keveset a poharadba.
Holnap után pedig megkóstolhatod a húgyomat,
mondta hosszan kitartott Fing kíséretében a nagy el.
A brunyálok neked egy ritka jó évjáratot, attól majd a fejedhez kapsz, hogy mégse a ricbe vagy, baszki.